Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Péli Csaba, játékmester. Szia Csaba, köszöntelek.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Ahogy készültünk a beszélgetésre, én meglepődve tapasztalom, hogy pusztán utólag az internetről majdnem mindig 1000-1500-2000 fölötti az adás hallgatása, és elárultad, hogy nem véletlenül, hiszen két nagy csoportba, illetve hát a saját, a Tibor Társasjátékklub oldalára is megosztod a riportokat. Egyébként hol van az oldalatok, ahol esetleg kapcsolatba léphetnek veletek interneten is, vagy veled?
Velem akár a Facebookon személyesen is, tehát ugye Péli Csabaként ugye megtalálható vagyok, illetve a klubnak van egy Facebook oldala, Tibor Társasjátékklub néven szereplünk a Facebookon is, tehát így megtalálhatóak vagyunk a keresőben, illetve van egy Instagram oldalunk, ez az, ami már jóval régebb óta fut. Igazából ez nem is egy nagyon, azt mondom, hogy ilyen brandépítő oldal, vagy bármi egyéb, egyszerűen csak arra szolgál, hogy mindig, amikor összegyűlik egy 10-es kupac az újabb játékokból, akkor azokról készül egy-egy fotó a dobozokról, és akkor itt 10-esével vannak fölrakva a játékok, hogy lehessen látni, hogy mi mindennel lehet találkozni a klubban. Instagramon ez a Tibor Board Game Club néven fut. Itt azért választottam igazából az angol nevet, mert itt nagyon-nagyon sok a külföldi követő is. Tehát az oldalunknak, hát szerintem olyan 10% alatti igazából a magyar követői tábora, és nagyon sokan Amerikából, Japánból, Spanyolországból, Dél-Amerikából, rengeteg helyről. Szerencsére a társasjáték az egy közös nyelv tud lenni.
Megszoktuk, Csaba, hogy mindig egy idézettel kezded az aktuális műsort, és társasjáték ismertetőt. Mit hoztál ma?
A mai napra George Petz, magyar származású író-költő mondatát hoztam, ami nem is igazán a játékokhoz kapcsolódik megint, de nagyon szépen rá lehet oda is húzni. Az idő gyöngíti az élesen látást, de javítja a tisztán látást. Hát egyrészt, hogy én most saját magamon is érzem, pontosan ma lesz majd egy olyan játék, amiről majd fogok beszélni, ahol épp a múlt héten került ki egy cikk a klubnak az oldalára. Én a cikkben írtam egy olyat, hogy engem nagyon zavar, hogy némelyik lapon, kis lapkalehelyezős játékról van szó, és némelyik lapon pici kis festék megfolyások, kis fekete foltocskák és egyebeket láttam, hogy mondom, hát nem végzett túl tökéletes munkát a nyomda. És miután kikerült a cikk, akkor írt rám az egyik olvasó, hogy nézem meg kicsit jobban ezeket a lapkákat, mert valójában az, amit én kis megfolyásoknak látok, azok valójában egy kis lovaskocsi a téren, játszó, labdázó gyerekek, néhány apáca, akik vonulnak épp a templomba, csak annyira kis műtyűrök, hogy sajnos az én szememmel ez már bizony kihívás volt, hogy ki tudjam nézni, hogy mik is ezek. És hát itt is ugye ez arról szól, maga ez a mondat, én azt gondolom, hogy ahogy öregszünk, ugye a testünk az azért
elhasználódik,
így van, tehát például ugye mondom, nekem is a szemem most már azért nem a régi, viszont javítja a tisztánlátást a kor, és amiért ezt én a játékok felé szerettem volna ezt az idézetet ma hozni, az pontosan az, hogy ugye egyszer már beszéltünk arról, hogy tanulási görbe, meg mennyi időt áldozzunk rá, és igazából én most arról szeretnék egy picit beszélni, hogy milyen hosszú is az elfogadható tanulási idő. Mert ugye gyakorlatilag ugye ez a tisztánlátás, amiről az idézet is szól, az a játékokban majd akkor fog előjönni, amikor én már jó néhány játékon túl vagyok, és ténylegesen átlátom a dolgokat.
Egy konkrét játék esetén?
Így van. Az is igaz, hogy ugye minél többet játszunk, tehát én saját magamon is érzem azt, hogy ugye most már azért túl az 500. játékon is a polcokon, és nem tudom megmondani, jóval több a kipróbált játékok száma, de nagyon sokszor van az, hogy most már egy szabályátolvasásánál például már az ember úgy kezd ráérezni arra, hogy ott az hibás, az a szabály. Valami rosszul lehetett fordítva, és aztán amikor rákeres az ember például az angol szövegre, az eredeti angolra, akkor nagyon sokszor van az, hogy hoppá, tényleg valamit sikeresen elfordítottak, és ez a tisztánlátás, ez a beleérzés, hogy a játékoknak hogy is kellene rendesen működnie. Persze sokszor van az, hogy a szerző az teljesen máshogy gondolja, mint ahogy egy átlagos játék működik, de maga az, hogy nagyon sok játékot ismerve, nagyon sok szabályt megismerve, megismerjük azokat az általános mechanizmusokat, általános működéseket, működési elveket, amik legtöbbször visszaköszönnek a játékokban, ez azért nagyon megkönnyíti a játékok tanulását is. Tehát az, hogy milyen hosszú az elfogadható tanulási idő, ez természetesen mindenkinél változó. Tehát én azt mondom, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő rááldoz sok tízezer forintot egy nagy játékra, aminek nagyon hosszú a tanulási ideje. Lehet, hogy hetek, hónapok lesznek, mire annyit tud vele játszani, hogy ki ismerje, és tényleg azt mondhassa, hogy ismeri a játékot, de én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy főleg kezdőknél nagyon riasztó tud az lenni, hogy megveszi a nagy dobozt, ide nekem azt, amit most éppen
reklámoznak
és a csapból is ez a játék folyik, és aztán rájön arra, hogy nagyon-nagyon hosszú a szabály, vagy ha nem is hosszú a szabály, de annyi mindent lehet a játékban csinálni, annyi sok apróság van, amire figyelni kell, vagy annyi sok apróság van, ami lehetőséget ad a játékban, hogy egyszerűen elmegy a kedve tőle.
És itt a sarokba hajítja.
Így van, és én nagyon sokszor azt gondolom, hogy vannak itt Magyarországon is nagyon sokan olyanok, akik presztízsből, vagy egyszerűen csak tényleg a reklámoknak engedve megvettek olyan nagy kaliberű játékokat, amikre nem voltak készen. És valószínű, hogy nagyon sokaknál ez a játék fölkerül a polcra, mert 3-4 játék után sem ad örömet, mert nem ismerte még ki, nincs meg az a tisztálátása a játékban, hogy értse, hogy mit kellene csinálni, és egy idő után azt mondja, hogy akkor ezt inkább fölteszem. Viszont mivel drága volt, ezért nem fogom azt mondani, hogy ez egy rossz játék, mert hát én megvettem, tehát presztízs kérdés azért az, hogy ez nekem megvan, de közben viszont elképzelhető, hogy ez a játék ez csak azért van meg, hogy tényleg porfogóként ott fönt legyen a polcon.
És akár lehet, hogy el is veszi a kedvét a későbbi játékoktól, tehát egyfajta negatív utat indít el a társas játékozás karrierben. Egyébként, amit mondtál, összefoglalva a látás, illetve a tisztánlátás, tehát azért az idővel a bölcsesség remények szerint nő az emberben, tehát ha az életre vetítjük ki, és ez a társas játékokban is bekövetkezik.
Pontosan.
Akkor ma miről fogunk beszélgetni, ugye, ahogy értettem, a játék idő, tanulási időről.
Így van. Tehát a tanulási idővel kapcsolatban én most azt venném igazából elő, hogy nagyon sokszor van az, amikor valaki egy játékra ráfekszik, és orvérzésig azt nyomja. Tehát gyakorlatilag, amikor le tud ülni az asztal mellé, akkor az az egy játék kerül az asztalra, csak azért, hogy ő ezt minél jobban kitanulja. Itt merül fel az a kérdés, hogy jó-e az, ha én kitanulok egy játékot? Jó-e az, ha én már fejből tudom? Tehát épp most nemrég ugye volt egy Carcassonne verseny itt Halason, és ott a versenyzőkkel beszélgettünk pont erről, hogy volt olyan társasjáték verseny, ahol az utolsó egy-két fordulóban volt olyan versenyző, aki pontosan megmondta, hogy még milyen lapok vannak bent, és azok milyen állással vannak lent, tehát ilyen szinten megjegyzett mindent. Én azt gondolom, hogy ez már talán nem az a típusú játék, amire például én vágynék az asztal mellett. Tehát ez már az, amikor már annyira mechanikusan és betanulva csinálom a játékot, hogy nekem ez például már nem okozna örömet. Viszont nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekik pont ez, hogy minden kis apró kis szösz tudjon a játékban oda-vissza. Például egy versenyen ott rendben van, bár ott is, jó, valószínűleg egy versenyre olyanok fognak jelentkezni, akik sokszor játszottak, igen, tehát nem az fog beesni, aki az utcáról, hogy jé, van itt egy verseny, és bejövök, és benevezek, mert hallottam már erről a játékról. Tehát valószínűleg olyanok fognak versenyezni, akik viszonylag jól képben vannak, de ugye, ahogy azt már a sakkról is sokszor elmondtuk, hogy akkor tud igazán a sakk fejleszteni, és talán örömet is okozni, hogyha olyan ellenféllel játszok, aki jobb nálam. Na most, ha én teljesen maximumra kipörgetem a játékot, és én mindent tudok a játékból, akkor nekem az nem okozna élvezetet, hogy akkor én leülök, és mindenkit megverek.
Igen. Tehát akkor jól értem, nem nagyon preferálod azt, hogy valaki végtelen sokat játszon egy játékkal, kizárólagosan, csak azért, hogy a már fejből tudja az összes lent lévő lapokat.
Igen.
Mert
hogy
a játék élvezete csökkenti.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy az olyan játékokban, amik egyszemélyes játékok, tehát amikor tényleg arról szól a dolog, hogy én tapasztaljam ki, és saját magam ellen, vagy maximum a játék ellen játszom, akkor igen, akkor ezt én el tudom fogadni. De azt, amikor élő ellenfél ellen, tehát ez ugyanolyan, mint ugye, ahogy mondtam, hogy én azért nem szeretem például műveltségi típusú játékokat, mert hogyha valaki nagyon tudja a kérdéseket, akkor gyakorlatilag ő azért ül le, hogy a többiek pofozózsákként ott legyenek a számára. Ez nekem már nem okozna akkora örömet. És akkor itt merül föl még egy kérdés, hogy de mit csináljunk akkor, ha mi már nagyon profik vagyunk egy játékban, viszont más meg szeretne ezzel leülni játszani.
Hogy adunk előnyt?
Így van.
Esetleg
tehát,
neki.
Így van, tehát valamilyen handicappel kellene indítani az egészet, valahogy azt kellene elérnem, hogy a másiknak ne legyen az az érzése, hogy én hagyom magam.
És mégse pofozózsák legyen.
Így van. Tehát ugye az az érzés, amikor tényleg azért ül le valaki, mert ott a profi, és gyakorlatilag én azért vagyok, hogy na pakolgassak, mert a profi úgyis nyer, az sem egy túl előnyös dolog. Én mindig a volt sógoromat szoktam fölemlegetni, aki versenyszerűen sakkozott. Én meg mazohista módon egy csomószor leültem vele sakkozni, és ő folyamatosan engem rommávert. Ami zseniális volt azokban a játékokban, hogy ő mindig megpróbálta kitalálni, hogy én mit tervezek előre, miközben én csak léptem.
Na, ezt azért nem sikerült neki.
És egyetlen egyszer volt az, hogy léptem valamit, és ő így nézi a táblát, mert azt mondja, hogy te figyelj, te mattot adtál. Én pedig ott ültem, hogy tényleg?
Föl se fedezted.
Nekem föl se tűnt, én csak játszottam. Tehát az, amikor tényleg úgy ülünk le, hogy sokkal jobbak vagyunk a másiknál, és ezt tudjuk is, és azt mondom, hogy ezt kihasználva gyakorlatilag rommá verjük az ellenfelet, azzal egyrészt az ő egóját is romboljuk, másrészt a játékkedvét is.
A magunkat fölöslegesen növeljük.
Igen, az a sajátunkat kicsit így van, de saját magunkat legyezgetjük, hogy na akkor mi most milyen jók voltunk, miközben igazából nem is. És ez mellett ugye még ott van az, hogy maga a játék élmény is csorbul. Tehát igazából én azt gondolom, hogy azért a fő lényeg az volna egy társasjátékkal, hogyha leülünk, akkor mindenki érezze jól magát. Ezért szokták azt mondani, hogy például lehet azt csinálni ezeknél a játékoknál, ugye már többször említettem ezt a gyerekekkel kapcsolatban, de akár amikor profi vagyok, akkor egy felnőttel szemben is ezt nyugodtan megtehetem, hogy a tapasztalatlannak nem úgy adok előnyt, hogy akkor jó, figyelj, akkor én ezt most nem lépem, le tudnám venni a bábudat, vagy most le tudnám rohanni a városodat, de akkor nem rohanom le, hogy akkor ne legyen neked rossz. Nem így játszunk, hanem azt mondjuk, hogy ha mondjuk egy pontozásos játék van, ahol teszem azt mondjuk 10 pontot kell elérni, akkor a tapasztalatlan játékos mondjuk induljon 2 pontról, vagy ha nagyon tapasztalatlan 3 pontról. Vagy attól függ, ha mi ismerjük a játékot, akkor fel tudjuk azt nagyjából mérni, hogy mi az a pont mennyiség, amit mi még be fogunk tudni egy tapasztalatlan ellen hozni, hogy többé-kevésbé kiegyenlített legyen a játék, de ne is legyen akkora előny, hogy annak meg már értelme ne legyen. És akkor senki nem fogja magát rosszul érezni, mert nekem is ott lesz a kihívás, hogy akkor kapaszkodjak a másik után, és hozzam be a lemaradást, mint profi, a másik pedig azt fogja érezni, hogy igen, akkor én játszhatok a saját tempomban, játszhatok a saját elgondolásaim szerint, és talán még esélyem is lesz.
Nem fogjuk folytatni, azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Én már is tudom, hogy melyik társas játékban fogom ezt kikövetelni a partneremtől, aki sokkal profi benne. Maradjanak velünk, Péli Csabával beszélgetünk tovább társasjáték ajánló magazinunkban.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai társasjáték ajánló sorozatot Péli Csabával. A témánk ma, hogy mennyi időt érdemes rááldozni egy játékra, hogy igazán, hát nem is azt mondom, hogy profik legyünk, de hogy az élvezeti értéke megmaradjon a játéknak, hiszen pont arról beszélt Csaba idáig, hogy azt sem ajánlja, hogy ilyen nappal foglalkozunk egy játékkal, hogy álmunkba is el tudjuk sorolni a megmaradó lapokat is, és hogy ami nagyon fontos, hogy ha nagyon profik vagyunk egy másik társunkhoz képest, akkor előre megbeszélten érdemes handicappet, előnyt konkrétan adni, nem közben nagyvonalúskodni, mert akkor aznak más az érzése. Oké, már is tanultunk. Folytassuk a témát.
Igazából erről most így jobban már nem is nagyon feszegetném, ezt szerintem én azt gondolom, hogy ez az alapokat ezzel letettük, hogy aki asztal mellé kerül, az ezzel tovább tudjon haladni, hogyha szeretne. Úgyhogy én rátérnék a mai játékainkra. 6 játékot hoztam ma is, és a mai témánk az a friss külföldi címek a klubunk gyűjteményében. Tehát most olyan játékokat hoztam, amik magyar kiadást nem kaptak, viszont mindegyik kipróbálaton állunk péntekenként a könyvtárban. Annyit érdemes tudni egyébként most a könyvtári délutánokról, hogy a nyári szünet alatt a délután 2 órás kezdésből délután 1 óra lesz, tehát plusz 1 órával tovább maradhatunk, illetve a nagy sikerű társasjátékok éjszakájának köszönhetően már fölmerült az a gondolat is, hogy lehet, hogy még lesz olyan alkalom a nyáron, amikor szintén még az éjszaka folyamán bent lehet maradni a könyvtárba és tovább játszani. Ez a 6 játék, amit én most hoztam, ez mind a 6 nekem nagyon kellemes élmény nyújtott, és mindegyik az a kategória, ami mondjuk egy fél órában lepörök, tehát még csak nem is hosszúak, tehát bárki, aki eljön a klubba és szeretné ezeket kipróbálni, az bőven meg tudja csinálni. Az első játékunkat úgy hívják, hogy Sobek. Sobek, ő egy egyiptomi isten volt, ugye ez a krokodilfejű isten volt az egyiptomi mitológiában, és erre a játékra épített Bruno Catala és valamilyen poson, sajnos nem tudom a keresztnevét az úriembernek, ő is nagyon-nagyon nagy játékkészítő, és nagyon jó játékokat készített az elmúlt időben. ők ketten összeálltak, és készítettek egy nagyon érdekes játékot, ahol kereskedők vagyunk Egyiptomban, és különféle árukkal kereskedünk, náddal, szarvasmarhával, kővel, halakkal és egyebekkel, és ami egy nagyon izgalmas dolog benne, hogy van a játékban korrupció. Ez úgy működik, hogy amikor én a táblán valaholnan le akarok venni egy lapkát, mindig egy fából faragott ankjel, ami jelzi, hogy éppen hol állunk a táblán, és ha én nem közvetlenül a jel mellett lévő lapkát akarok levenni, hanem tovább szeretnék menni, és mondjuk egyet átugorva egy következő lapka nekem jobb lenne, akkor az a lapka, amit én átugrom, vagy akár lapkák, az az én korrupciómat fogja növelni. Tehát gyakorlatilag ugye elérem azt, hogy én a jobbhoz hozzáférjek, ezért cserébe viszont nő a korrupcióm, ami majd a végén nekem egy büntetés lesz, ugyanis akinek alacsonyabb lesz a játékvégi korrupciója, az jutalmat fog kapni. Tehát egy nagyon érdekes egyensúlyt hoz az egész játékba.
Tehát hosszú távon nem érdemes állandóan korrupciót használni a játékban?
Igen, tehát attól függ, tehát hogyha nagyon rámegyek arra, hogy a nagyon-nagyon jó lapokat elhozzam, akkor valószínű, hogy a korrupció miatt sokat fogok bukni, és igen, tehát valószínű, hogy a végén nem fogja ez megérni. Úgyhogy a Sobek egy ilyen kis kereskedős játék, nagyon jó pofa. A következő, ez a Cryptid Urban Legends, ez egy kétfős játék, a Cryptid már korábban is volt említve, és ami miatt most felkapott lett ez a cím, talán a hallgatók közül is többen hallhatták már, hogy idén a Spiel des Jahres, ugye a német társasjáték díj, ami ugye úgymond a társasjátékok Oscar díja, ezen a Cryptid a top 3-ban van a gamer játékok között. Én nagyon szeretem egyébként, egy nagyon-nagyon jó játék. Egyetlen szépséghibája van, hogy 3 fő alatt nem igazán játszható. Ha jól emlékszem, akkor talán van 2 fő szabálya, de 2 fővel nem az igazi a játék. És pontosan ezért a készítők készítettek egy kisebb változatot, teljesen más felállással. Ugye az eredeti Cryptidben ott egy hegyes-völgyes tavas terepen próbáljuk megtalálni, hogy hol rejtőzik az a bizonyos Cryptid. Ugye a Cryptid az azt jelenti, hogy egy olyan élőlény, aminek nem bizonyított a létezése, de sokan állítják, hogy létezik, tehát mint például a Yeti,
a
Loch Nessi szörny és a többiek. És a Cryptid Urban Legends-be a városban egy hatalmas nagy moly van, egy óriási bogár, és az egyik játékos ezt a bogarat fogja megszemélyesíteni, a másik játékos pedig a vadász lesz, aki megpróbálja elfogni ezt a bogarat, és egy nagyon-nagyon érdekes, talán picit túlbonyolított, elsőre nem feltétlenül túl egyszerűek a szabályok, pedig nem hosszúak a szabályok, de elég rendesen megtekeri az embernek a szürke állományát, úgyhogy nem egy egyszerű játék, de nagyon-nagyon jól össze van rakva, és nagyon szépen működik két fővel. Úgyhogy a Cryptid Urban Legends, hogyha valaki érdeklődik az egymás elleni párbajjátékokért, akkor ez egy nagyon jó játék. A következő a zene előtt már említett játék lesz, aminél rájöttem arra, hogy a szemem az már nem a régi. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Rossio. Rossióról azt kell tudni, hogy ez Lisszabon leghíresebb tere, egy hatalmas nagy tér Lisszabonban, ami gyönyörű szép mintákkal van lefedve. Írtam is erről egy cikket a Facebookon, és azt azzal kezdtem, hogy Portugáliában nagyon erős lehet a hidegburkoló lobby, ugyanis, hát ugye korábban már említettem az Azult és annak a folytatásait, ugye ott Portugáliában csempézünk, nyári pavilont építjük fel, és ott készítjük el a különféle burkolatokat. A Rossio is egy ilyen játék, itt a Rossio teret fogjuk lefedni. Nagyon érdekesen van itt is megoldva a játék, ami ebben nekem nagyon tetszett, hogy egyetlen teret építünk mindannyian. Vannak olyan kártyáink, amik majd meg fogják mondani, hogy a téren, mondjuk ha V alakban van lerakva 3 darab piros lap, azért fogok pontot kapni. Viszont lehet, hogy a másik játékosnál is lesz ilyen lap, tehát folyamatosan figyelnem kell azt, hogy a másik is mi az, amit próbál gyűjteni, és mi az, amit próbál pontozni, mert lehet, hogy az időzítésen fog múlni az, hogy neki már az a lapja kimegy, ami mondjuk a V alakú pirosakra pontot adna, és akkor jövök én, és bezsebelem a több pontot. Egy nagyon-nagyon jó pofa játék.
Egyébként, akik ezekben az országokban jártak, láthatják, hogy nagyon gyönyörű csempéik vannak, nem csak a Rossio téren, hanem bárhol, tehát nem véletlen nyilván ez az egybeesés.
Így van. Következő játékunk egy nagydobozos játéknak a kisdobozos testvére. A nagydobozos játékot úgy hívják, hogy Troyes, ez egy francia város volt a középkorban, és ennek van egy Troyes Dice nevű változata, ami egy kockajáték lett. Egy papíron fogunk x-elgetni a kockadobásnak megfelelően különböző épületeket, hogy mit építettünk meg, mi az, amit összehoztunk a saját kis városunkban. nagyon-nagyon jól meg van csinálva az, hogy iszonyatos kombó cunamikat lehet összehozni, ugyanis úgy vannak megcsinálva a házak, hogyha például megépítek egy házat, azért kapok két piros emberkét. De ha a piros emberkékkel elérek bizonyos számú mennyiséget, akkor kapok egy másik házat, amit felépítetek, ami lehet, hogy két másik emberkét közre fog, tehát egy borzasztó nagy cunamit el lehet indítani azzal, hogy egy valahova leteszek egy kis jelet, és pontosan ez a játéknak a szépsége, hogy hogyan tudom minél jobban ezeket az egymásból származó kis pluszokat összehozni. Következő játékunk a Space Park. Ez egy viszonylag régebbi játéka a Parks nevű játék készítőjének. A Parks egyébként nagyon népszerű, sajnos ebből sem volt még magyar megjelenés. A Space Park egy kicsit korábbi volt, itt egy űrparkban fogunk, hát gyakorlatilag körbe-körbe menni, egy 7 mezőből álló parkban fogunk közlekedni, tehát nem is egy hatalmas nagy tábláról beszélünk. Nagyon klassz kis olyan 5-6 centi magas kis űrhajók vannak benne, nagyon szépen kidolgozva, ezeket fogjuk mozgatni. És itt, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ahol épp az űrhajó áll, annak a mezőnek az akcióját fogom tudni kihasználni, majd az űrhajót tovább léptetem. És nagyon sokszor az is egy nagyon fontos dolog itt az ütemezésben, hogy melyik űrhajóval fogok tovább lépni, és milyen akciót használok el először, mert közben figyelem a másikat is, hogy neki mire lenne szüksége, és próbálom azt az űrhajót, ami neki jó lenne, inkább azt odébb vinni. Tehát itt is elég nagy az interakció a játékosok között, és nagyon sokan ezt ugye igénylik, hogy ne csak egyedül szöszmötöljek a saját kis táblámon. A Space Park pontosan egy ilyen játék, ahol tényleg jól egymásnak lehet feszülni. És végül egy nagy kedvenc, amire én azt mondtam, amikor először megláttam, hogy két játéknak, a Vagabund kiadó által kiadott Arborétumnak és a Reflex Shop által kiadott Pontsalátának a szerelem gyereke lehetne ez a játék. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Village Green. Egy zöld falut próbálunk építeni, egy pici kis falut, ez úgy fog kinézni, hogy összesen 3x3 kártyát fogunk lerakni. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez 3 perc. De nem lesz 3 perc, ugyanis az az érdekes benne, hogy a 3x3 kártya az fák, bokrok, kis tavacskák, tehát kialakítunk egy környezetet, és ez mellett mind a 3 oszlop és mind a 3 sor mellé le tudunk tenni egy pontozólapot. Hogy abban az adott sorban, vagy adott oszlopban mi az, amit figyelni fogunk. Tehát például mondjuk az egyik oszlopban én minden tölgyfára mondjuk kapok +2 pontot, de ha van bent nyírfa, az meg -2 pont. Viszont lehet, hogy van egy olyan vízszintes sorom, ahol meg a nyírfákra kapnék pontot, tehát nagyon jól ki kell találni azt, hogy én a pontozó lapkákat hogyan helyezzem le úgy, hogy az nekem a legjobb és a legideálisabb pontozást adja a végén. Szintén egy nagyon jó játék, és nagyon-nagyon szép.
Egyfajta fordított gondolkodást igényel.
Így van.
Tehát, hogy nem pontot kell gyűjteni, nem lerakni valamit, és mennyi pontot tudok szerezni, ha okosan
így van.
Figyelem
vagy
a szempontokat.
Így van. Vagy ha már lepakoltam egy oszlopot, de még nincs pontozás hozzá, akkor szerezzek olyan pontozást, ami pont ahhoz az oszlophoz a legjobban illik.
Igen, egyébként ez nagyon gondolkodásfejlesztő, a fordított gondolkodás.
Így van.
Csaba, nagyon köszönjük a mai adást, és várunk nagyon sok szeretettel legközelebb is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk, a Társasjáték Klub tehát elérhető Facebookon, akár Péli Csaba személyesen is, a Tibor Társasjáték Klub is, és hát pénteken délutánonként immár, hiszen közeledik, eljött mondhatni a nyári szünet, a Városi Könyvtárban délután 1 órától péntekenként megtalálható a csapat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.